Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Bach Kata és Wunderlich József, színészházaspár, akiket köszöntök. Sziasztok!
Szia!
Sziasztok!
Akik együtt készülnek egy bemutatóra, május 12-én a Budapest Jazz Clubban lesz a legvidámabb Búz című darab, ami Latinovics Zoltán, Rutkai Éva, Gábor Miklós és Vas Éva története, történetei, különböző ilyen szálak, olyan szálak. Mondhatjuk, hogy felolvasó és koncertszínház vagy. Szóval ti hogyan fogalmazzátok meg, hogy mi lesz itt látható?
Koncertszínház, mert zseniális zenéket csinál hozzá a Szebényi Dani. Úgyhogy ez abszolút egy koncertélmény is egyben, és egy irodalmi élmény is, mert ezek csodálatos szövegek, és ugyanakkor pedig egy személyes elmélyülés ezeknek a csodálatos művészeknek az életében.
Az ő történetükről viszonylag sokat lehet tudni, akár az ő emlékirataik kapcsán, meg akár csak aki ismerte őket, és a kor, amit tudott róluk, nagyon sok minden megmaradt. Számotokra miért érdekesek ők?
Gyönyörűek ezek a levelezések is vannak benne, meg emlékiratok is. Elképesztő, hogy tudtak írni.
Meg az érzelmeket, hogy kifejezni.
Igen. És van olyan írás is, például Latinovics írásai, aminek zeneisége is van. Tehát, hogy egyszerűen még az is benne van, hogy érződik rajta, hogy ő akár egy költő is lehetett volna. Nekem ez lenyűgöző. Gábor Miklós pedig például olyan leír egy történetet hosszan, ő rajta pedig az érződik, hogy ő pedig úgy tud egy szituációt megteremteni, hogy ő akár mondjuk egy regény megírására is akár képes lett volna, és ez nagyon jó látni.
Az én gyerekkoromban, tehát még élt Rutkai Éva, Latinovics nyilván már nem, de Rutkai Éva igen, és emlékszem erre a legendára, erre a szerelemre, ennek a történetére, emlékszem a halálára, emlékszem arra, hogy milyen volt akkor az ezzel kapcsolatos hangulat. Ti már nyilván ebből így nem kaptatok, de engem mégis így meglep, és szerintem ez ilyen romantikus, hogy fiatal színészek fontosnak tartják azt, hogy az előttük lévő X generáció történetét újra előhúzzák, megmutassák, akár bármilyen módon erre emlékeztessék a közönséget, vagy belevigyenek bármit, ami a mai élettel, mai életükkel kapcsolatos.
Arra emlékezni, hogy ezeknek az óriási művészeknek is ugyanolyan problémáik voltak a hétköznapi életben, mint akár ma nekünk.
De még olyanabb akár,
vagy
igen.
Vagy még olyanabb. Ez valójában nem is csak emlékezés, hanem egy olyan fajta viszony kialakítása, hogy valahogy sokkal közelebb kerülünk hozzájuk, vagy ők közelebb kerülnek hozzánk, és valahogy azt a távolságot próbáljuk meg szerintem csökkenteni, vagy áthidalni, ahogyan sokszor gondolunk a régi nagy művészekre, vagy a múlt kornak az emberére. És szerintem ez mindig nagyon tanulságos, mert hirtelen olyan kapukat nyit meg, olyan ablakokat nyit ki előttünk, amiket nem is gondoltunk volna.
Egyébként vannak közös elemek, tehát én például játszottam a Víg Színházban olyan szerepeket, amiket Rutkai Éva játszott.
Igen, gondoltam.
Az Anna Karenyinát is játszottam a Háború és békében, ő is Natasa Rostova volt, Szent Iván éjjel álomban is ugyanazt a szerepet játszottuk, ami nekem egy ilyen elég nagy teher volt a vállamon. Vagy hát, hogy csak pusztán ez a tudat, hogy tudom, hogy ki volt ő, és ő ezeket játszotta. És nagyon jó tényleg látni azt, amikor hogy rájön az ember, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek, és igen, azt mondod, hogy ez már romantikus, mert van olyan kollégánk, aki 20 éves, és most a napokban rákérdezett egy még élő, idősebb színész kollégánkra, hogy ő kicsoda?
Én ezért mondtam, és pont abba gyűjtögettem a bátorságomat, hogy ezt kimondjam, hogy nem akarok általánosítani, de nekem nagyon sok olyan tapasztalatom van, hogy mai színészek nem tudják akár így a még élő színészekről, hogy kicsodák, és valahogy azt képzelem, hogy valami óriás szakadék, vagy távolság lett, vagy valahogy máshonnan szemléljük az életet, hogy a ti szakmátokban azért van egy nagyon erős névsor, akikre azt képzelem, hogy ja, hát persze, hogy tudni kéne meg figyelni őket, és én nekem is van ilyen tapasztalatom, és nekem ez furcsa.
Szerintem csak nagy lett a szórás, tehát, hogy az, hogy nagyon sokfélét dolgozunk, és nagyon sokféle irányból inspirálódunk, vagy inspirálódnak a mai fiatal színészek, vagy művészek, az szerintem egyáltalán nem baj. Az, hogy annyira kinyílt ugye a világ az online térrel, az internettel, hogy olyan...
Sok minden elviszi a figyelmet.
Annyi félét lehet nézni, és annyi féléből lehet tanulni, okulni, ellesni dolgokat, és nyilván szerintem például nagyon sokan többet néznek mondjuk akár külföldi filmeket, és mondjuk inkább a mostani új filmeket nézik mondjuk, amiből sokkal több van, nyilván sokkal jobb a menedzsmentje is, tehát hogy nyilván ezek vannak reklámozva, ezek vannak az arcodba tolva, tehát hogy ez szerintem is egy érvényes dolog, hogy a mostani világhoz kell viszonyulnunk, és ez is feladat. Tehát az benne nehéz, hogy miközben nekünk természetesen kell viszonyulnunk az elődeinkhez, vagy a múltunkhoz, akár társadalmilag, vagy politikailag, vagy művészileg. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy ma mi van, ma miben élünk, mi az, amit néznek az emberek például. Tehát, hogy tájékozottnak kell lenni abban, hogy nagy szolgáltatók ezek mit tolnak az emberek arcába, és mi ehhez képest, mint színházi alkotók, mit képviselünk, vagy mi az, amit többet tudunk adni nekik, mondjuk, mint egy Netflix vagy egy HBO.
Nem lehet összehasonlítani azt, hogy ami az ő életükben még természetes volt, hogy ők nekik egy filmbe kellett ahhoz benne lenni, hogy az egész ország ismerje őket. Ilyenek élnek még ma Magyarországon, 60 fölötti embereknek volt még ez a tapasztalat, akik igen, ma igen, 60 igen. fölött vannak, olyan színészek, akiknek még megvolt ez a tapasztalat.
Hát annyira, hogy mi, akik akkor gyerekek voltunk, egy életre megjegyeztük. Igen.
És igen, ezzel küzdöttek aztán egész életük során, az is érződik a szövegekben. Ennek a terhével. Igen. Azonnal ismertek lettek.
Igen, ez is igaz. Na, de akkor most nézzük meg, hogy ti mit akartok ezzel visszahozni, vagy megmutatni, meg akkor szerintem a hallgatóknak, hiszen simán lehet, hogy van olyan, aki nem tudja ezeket a történeteket, vagy a kiindulási pontot. Szóval Latinovics, Rutkai, Gábor Miklós, Vaséva, négyes. Ugye az eredeti igen. házaspár Rutkai, Éva és Gábor Miklós.
Igen, így akinek van. Egy közös kislányuk is van.
Gábor így van, igen. Majd aztán ugye Gábor Miklós szerelmes lesz Vasévába, és Rutkai pedig összejön Latinovics Zoltánnal. Tehát, hogy így nyílik aztán.
Latinovics üldözi a szerelmével, nem csak összejön.
Üldözi. Hát ez igen. Ez
elnyeri a szerelmét.
Ez aki eljön, az megtudja, hogy ez valójában milyen érdekesen történt.
Ebben van egy közös pontunk megint csak egyébként, ami nagyon vicces, hogy Rutkai leírja azt, hogy egy vonaton egyszer csak megjelenik, és egy plüssállat van a kezében.
Debrecenből Budapestet hajoltam, vagy Miskolcon.
Így van.
Miskolcon akkor játszanak együtt először.
Miskolcon. És könyörög a vonaton.
Igen, de maga az, hogy megjelenik egy ilyen plüssalattal, meg egy szállat, tehát hogy furcsa ő, és a Rutkai le is írja, hogy nem tudja, hogy mit vegyem belőle komolyan, vagy mit nem. És nekünk van egy ilyen
nekünk
közös
pontunk.
Nekünk
is volt egy ilyen szép jelenetünk, amikor én megjelentem egy plüssállattal.
Egy társaságban, ahol ezt így az asztalra kirakta elém. És nekem ugyanez az élményem megvolt, hogy bár ismertük már egymást, de hogy egyáltalán nem tudtam, hogy ő ezzel most mit akar, vagy mit keres
mit
itt.
És mit akartál ezzel kifejezni, és hogy?
Ezt majd egy következő műsorban elmesélem, amikor majd róluk lesz szó, és nem Latinovics.
De én mindenképp keverném. De szóval, hogy akkor van nektek egy ilyen... színvallás? A színvallás része volt? Vagy a csábítás része?
Nem tudom, hogy az ki vett a csábítás.
Az ismerkedés része volt, szerintem.
Oké. Okay. Hívjuk
az így. Ismerkedés része. Hát más, az egy másik szituáció, ugye, hogyha ott van egy ilyen plüss társ. Tehát, hogy most ezzel lehet röhögni, de valójában ugye gyerekek vagyunk, és minél inkább szerelmesek vagyunk, annál inkább gyerekek vagyunk. És szerintem ez egy létező helyzet. Szerintem egy plüss állat, egy gyerekkori plüss, az egy szellem egy gyereknek, egy társ, egy segítő, egy
van,
valaki,
van,
aki támogatja.
Igen.
És az, hogy, nem mondtad el
az
nekem,
hogy egy ilyen csak... szituációban, az, hogy egy ilyen szituációban ez a társ ott van, velem, aki egy szerelmes kisgyerek állapotában vagyok, ez egy pozitív hatással van olyankor én rám. Ez nem arról szól, hogy ő rá, én vagy a másikra én milyen hatást akarok gyakorolni.
Hanem téged segít.
Hanem nekem segít. Ez egy ilyen.
Ez minden este nem egy ilyen szokvány.
És egyben egy vallomás is arról, hogy én most egy gyermeki állapotban vagyok, egy nagyon nyitott és mégis nagyon sérülékeny állapotban, és akár azt is vállalom, tehát egyfajta őszinteség is, azt is vállalom, hogy igen, lehet engem hülyének nézni, hogy 20x évesen itt vagyok egy plüssállattal, és tényleg lehet, és ezzel lehet nevetni, és én magam is nevetek rajta. Ugyanakkor ez egy valódi és őszinte helyzet.
Meg azt is lehet mondani, hogy ezek ilyen latinovicsi magasságok. Na, akkor nem nézted még?
Vagy mélysége.
Igen, nem nézted még így, Kata. Lehet ezt így nézni, és aztán utána pedig rá lehet térni. Szerintem Latinovicsnak ezer meg ezer írásában benne van, amikor Rutkaihoz ír, könyörög, kiabál. Egy csomó gyermeki attitűd van. A dühe, a féltékenysége, amikor a szerelme magasságát éli. Szóval...
Igen, és hát a csalódások is, és az, ahogyan elveszíti önmagát egy kicsit, nem akarok durvább szót használni, de hát igen. Szóval, hogy valahol egy adott ponton pedig ez a nagyon sérülékeny gyerek, ez annyira megsérült, hogy onnan már nem tud visszajönni.
Igen.
Egyébként csak, hogy szó legyen.
Micsoda
a
jó
vas...
pasi volt egyébként.
Igen.
Már bocsánat, ezt muszáj ezért tenni.
Ezt én is. Hát, ezt én is adom.
És viselet nem, is,
nem? Nem kell ehhez nőnek lenni, hogy megállapítsuk, hogy jó pasi volt.
Igen. Kata?
Csak, hogy szó legyen a Vas Éva Gábor Miklós párosról is.
Igen.
Ott pedig az szép látni, hogy ez viszont egy sikertörténet. Legalábbis, amiket ők leírnak. Tehát, hogy ő nekik viszont sikerül egy olyan életet élni, amiben mind a ketten boldogok. És tényleg egymásra találni úgy, hogy egymásra jó hatással vannak.
A Latinovics Rutka is egy sikertörténet.
Hát nagyszerű.
Az én másik kérdés, hogy aztán
hova futja?
Tehát hogy ezt honnan nézzük, de a Rutkai egész,
a kép,
de a Rutkai
az
is elmondja, hogy egész életében vitte magával azt, amit együtt éltek, azt, persze, amit együtt tapasztaltak meg. És szerintem egyébként meg a Latinovicsnak sem volt ez rossz. Neki ez egy csodálatos évek voltak, amíg a Rutkaival volt, hiszen mindent meg tudott élni ezekben az években. A legszélsőségesebb dolgokat, és nyilván küzdött, és nyilván szenvedett, tehát ki nem küzd, és ki nem szenved. Ő így volt, és ő neki ez volt a sorsa.
Na mindezek hogyan lesznek ma megmutatva, mármint ma napjainkban?
Nekem csak eszembe jutott két kép, ami az egyiket Keleti Éva készítette a Latinovics Rutkai párosról.
Igen.
És van egy másik ilyen emblematikus kép a Vasival Gábor Miklós párosról, és ezeket mi újra csináltuk. Uh-huh. Gordon Eszter fotózta őket újra, tehát hogy ugyanabban a pózban ülünk, és ott nagyon feltűnő az a különbség, hogy azért ott már látunk egy meglehetősen megviselt párost, és egy mosolygó párost.
Igen. Tehát ugye elemeztük, nyilván néztük a fotót, a pozíciót, hogy hogyan tartja a kezét, hogy hogyan vannak egymáshoz képest. És
meg
egyébként
lesznek
nagyon,
vetítéseink.
Ott egy nagyon meggyötört Latinovicsot és Rutkai Évát látunk, és a Gábor Miklós és a Vas Éva pedig hát kicsattannak a boldogságtól. Igen. Tehát ők meg sugároznak valami nagyon nagy fényt.
Lesznek vetítéseink május 12-én este a Budapest Jazz Clubban, ahol videók is lesznek, és régi fotók is videók. Tehát lesz olyan része is, amikor az ember zenét hallgat, és nézi ezeket a képeket. De egyébként nem célunk egy ilyen multidézés, hanem sokkal inkább arra törekedtünk, hogy azok a részek legyenek kiragadva, amihez ma is tudunk kapcsolódni, és ami közelebb hozza őket, közelebb hoz minket hozzájuk, és amik nagyon emberi.
Azokat a hangulatokat próbáljuk megidézni, ami például az lehetett, amikor a Latinovics egyszer csak járta az országot, és itt is volt, meg ott is volt, vagy az a hangulat, ahogy a nő a Műszaki Egyetemre menekült a sorkatonaság elől, aztán ahogy utána visszaszippantotta mégis a színház, a színpad, a művészbejáró, ahogyan gyászolt, hogy milyenek voltak azok a napok, amikor gyászolta az ő mestereit, milyen
csak
volt.
Szó esik a Balatonról, a Városligetről, régi Budapestről.
Szóval csupa-csupa csupa olyan érzések és olyan helyszínek, olyan hangulatok, amik nagyon ismerősek, és amikben szerintem nagyon jól fel tudunk oldódni mi is, és a nézők is jobban megértik, hogy hirtelen egyszer csak elkezd élővé válni egy ikon, egy múltbéli, kicsit fekete-fehér, kicsit elkopott figura egyszer csak elkezd élni, amikor egyszer csak a Balatonról van szó, vagy a Városligetről van szó, és akkor hirtelen értem, hogy mi az a zsibongás, és tényleg a Szebényi Dani ehhez csodálatos zenéket, atmoszférákat, effekteket hoz, amikkel nagyon, nagyon erőssé válnak ezek a pillanatok, ezek a hangulatok.
Május 12-e, Budapest Jazz Club, akkor lesz ennek a bemutatója, a legvidámabb bús, ez pedig a címe, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim Bakkata és Wunderlich József, színészházaspár, zene után jövünk vissza, és folytatjuk.